Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Pénteki könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és a mai könyvet sok indokkal felvezethetném, mert nagyon izgalmas, nagyon zavarba ejtő, elmegy a határokig szánt szándékkal. Mégsem konkrétan a témája volt az, ami engem elsőre megfogott, hanem az, hogy egy beszélgető könyvről van szó. Ónagy Zoltán és Gulis Jó címe a beszélgető könyvéről, aminek az a címe, hogy Peremvilág. És hogy mi ez a peremvilág, ezt még tartsuk titokban, és fokozzuk az érdeklődést. Mindenképpen valami olyan világba viszi el az olvasót, ahova nem biztos, hogy tudja, hogy hogy kell eljutni. Ónagy Zoltán van a vonalban, és kérdezem tőle, hogy ez a beszélgetős műfaj, ez mennyire volt adekvát, mennyire volt átgondolva, hogy ez mit jelent?
Lehet, hogy csak nekem adekvát, mert ebből a műfajból már a harmadik kötetem, nagyon rövid időn belül, ahogy megjelent a Bécsi Jánossal készült beszélgető kötetem, novemberben megjelenik, de már lezártuk nyár végén. Az Alántiborral készült kötet, és amikor ezt lezártuk, ott ültem a lukban, gondolkodtam, mit csinálja. Beleakadtam a témába. A neten, a Facebookon megkérdeztem, ránéztem, beszélgettünk, egyszer csak arra gondoltam, mert mindig érdekelt a téma, mindig menekültem előle, és mindig érdekelt, hogy mi volna, ha megpróbálnám körbejárni ezt a világot, ami számomra teljesen ismeretlen, éppen a menekülések miatt.
Mi volt az, amitől tartottál?
Talán egyrészt az ember nem érzi magát kifejezetten komfortosan testidegen témákban, de ezt még megoldom valahogy. A nagy ismeretlen dzsungel.
Hogy értsük azt, hogy testidegen téma?
Hát úgy, hogy egy heterónak ugye a homoszexualitás azért némiképp testidegen.
Na most bukott le a témánk, hogy mi is ez a könyv, hogy elvileg ez a könyv egy homoszexualitásról szóló beszélgető könyv. Egy homoszexuális és egy heteroszexuális ember beszélgetése. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg csak a homoszexualitásról szól, vagy a szexualitásról?
Nem is így indult. Illetve nem egy homoszexuális emberről, egy leszbikus nőről, és egy heteroszexuális férfi emberről beszélgetik, hanem azt hiszem a társadalom két rétege. Én kíváncsi voltam arra, hogy vajon miért ilyen ijesztő, és miért ilyen ködös, miért nem akarok átlátni a másik világba. Talán helyel közben ki is derül a beszélgetés végére.
Biztos, hogy két világ van?
Ugye mindig az egyezőség felől kérdezek, ha átlapoztad a könyvet, akkor a kérdések egy része arról szól, hogy mi a különbség a heteroszerelem és a homoszexuális szerelem között. A téma ezt nagyon ügyesen és rafináltan és nagyon bölcsen oldja többnyire.
Nekem
nincs különbség. A szenvedély az ember. Az ember az azonos köz a témában, persze. Csak hát ugye a neveltetés, a kultúra, a fóbiák, a beidegződés. Én a magam részéről elég öregnek kellett lennem ahhoz, hogy hozzám merék fog. És elég rutinos kérdezőnek ahhoz, hogy egyáltalán fölmerüljön egy ilyen lehetőség.
Az idei évben a házassági jogok kiterjesztése révén a homoszexualitásról való vita igen kiéleződött, és igen előtérbe került. Ez nem volt mindig ennyire éles helyzet, és egy kicsit tartottam attól, hogy ez a könyv is ennek a trendnek a szülöttje, és most ez annyira érdekes, hát akkor beszéljünk róla. De nem erről van szó, hanem sokkal mélyebb és távolabbra vezető dolgokról. Amíg ezt olvastam, arra gondoltam, hogy nem csak, hogy a hetero-homoszexuális világok azonosságáról vagy különbözőségéről nem szoktunk beszélni, hanem bármennyire furcsa, a szexualitásról való beszéd sem annyira elfogadott, annyira rutin, annyira tartalmas, mint amennyire annak kéne lennie sok évtizeddel a szexuális forradalom után. és ebben a sokféle gátlást már feloldott világban. Hogy itt a magánéletek, közéletek közötti határvonal egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy itt az sem egyértelmű, hogy egy 60-as férfi leüljön egy fiatal nővel, és tudjon beszélgetni erről. Erre mennyire kellett felkészülni, ezekre a határátlépésekre?
Hát ugye volt rá 60 évem, hogy felkészüljek. A téma pedig elég az az, hogy elfogadja a helyzetet. De itt is válogatnunk kellett a témák közül. Volt, amit már én magam is erősnek gondoltam, amit ugrottunk. Hát volt 50-60 címünk, amit kérdebeszélhetünk, mert hogy így kezdtem, alapos előkészítő munkás vagyok. Úgy kezdtem, hogy megnéztem, miről lehet egyáltalán beszélgetni.
Nem lehet bármiről?
Hát egyrészt én eleve egy nagy testnek gondoltam, hogy ha már egyszer nekilátok, minden, megnézem minden szegmensét, amit megnézhetek és amire kíváncsi vagy. Ehhez gyártottam alcímeket, fejezetcímeket, és ezt egyeztettük, hogy mi az, amivel kapcsolatban tudunk szót váltani, gondolatot cserélni. És szépen szelektálódott, az 50-től maradt talán fele. Ugye itt az olvasó érzékenységére is oda kell figyelni az embernek, és egyáltalán valamire nincsenek szava. Arról nem beszélve, hogy ez a katolikus értékrend, ez igen furcsán takarja be az ágyakat. Ne logjon ki semmi.
Nem lehet, hogy itt a közelítés módja és eszközei szabnak határt. És hogy akkor lehetne itt valóban valami mást, vagy valami nagyon személyeset hozni, hogyha nem állítanánk fel ilyen korlátokat. Szóval nem keresem tartalmilag, hogy én hol tudnék határt szabni, de nem látom.
Ami az, hogy nyilvánosság elé kerül, ez eleve telezi a lehető témákat. Határon belül kell maradni, nem? Attól valameddig lehet elmenni, azon túl nem. Én itt nem a szemérem diktált, azt hiszem. Nem vagyok kifejezetten szemérmes, és hát egy... Na így akad be az ember abba, amit valójában mondhatna, de a fékek beindulnak automatikusan.
Most gondolkozom azon, hogy amikor ezek a nyári viták igazán hevessé váltak a házassági jogkiterjesztéssel kapcsolatban, akkor a legtöbbször az volt a kifogás, vagy az elvárás, hogy hát én nem bánom, hogy mit csinálnak, de csinálják a négy fal közt.
Igen, igen. Érdekes dolog. Éppen tartott a beszélgetésünk, hogy ez több tíz hétre nyúlt el, amikor az írek megszavazták az azonos neműek házasságát. Írország Európában, ugye a keresztény értékrend nevében megszavazza az ír népesség, hogy házasodjanak a meleget. És ugyanebben a ritmusban Amerikában minden államban engedélyezik a házasság, az egyneműek házasság kötését. Ezzel nem is tudtam mit kezdeni. Egyszerűen annyira nem fordítható le ez magyarra. Hogy itt miért?
Hogy mi
ez a mély ellenszem?
Tehát azt nem lehet lefordítani, ami Írországban vagy Amerikában történik, vagy a mi ellen...
A mi hozzáállásunkat, a magyar hozzáállást, de ez nem is magyar, hanem ez a speciálisan kelet-európai hozzáállás.
Tehát akkor itt mégiscsak arról van szó, hogy hát nincs korlát, nincs határ, nincs más természetű határ, mint ami egyébként két ember legbensőbb, legszemélyesebb ügyében határ lehet, és hogyha igazán felszabadult és szabad emberekről beszélünk, akkor nincsenek határok, akkor kommunikáció az segít, az lendít, az teremt, az termékeny. Ha vannak határok, azok pedig
politikai természetűek főleg, és hagyomány természet, a hagyományban ülnek, nem? Úgy gondolom, hogy én nem tudom, Kelet-Európa, mint hogyha más vidéken járna, mint Nyugat-Európa ebben a tárgyban.
Igen, ám, ha azt mondjuk, hogy hagyomány, akkor Székelyföldi Rádióban beszélünk, akkor itt általában nagyon rosszul azt szokták gondolni, hogy hát a hagyomány az egyenlő a tisztelettel és a kérdésmentes viszonyuláshoz. A hagyomány az, amit nem változtatunk, amit nem gondolkodunk, amit elfogadunk fenntartások nélkül. De hát ez tulajdonképpen megöli a hagyományt, vagy megöli a tartalmat, amiről beszélünk, és akkor megint oda jutunk, hogy hát nem kell szelektálni, vagy nem tudom, tehát nem irányítható. Itt most vagy végre kibeszéli egymással két ember az, amit ki kell beszélnie, vagy van, amiről beszélnie, vagy nem.
Két ember egy kávéház asztalánál kibeszélhet bármit. De ez eleve a nyilvánosságnak szánt beszélgetés volt, tehát azért itt mégiscsak határokat kellett szabni.
Mi volt az, amit a nyilvánosságnak megszeretnétek volna, vagy megszeretnétek mutatni ezzel a könyvvel? Mi volt a munkahipotézis és munkacél?
Az alap az volt, hogy mérjük be a különbségeket a homoszexuális és a heteroszexuális általában a homoszexuális és a heteroszexuális kapcsolatai között. Mi a különbség? Van-e valami olyan meghatározó különbség, ami miatt így nézünk innen át a másikra? Ilyen undorral, vagy ilyen elutasítottsággal. Ez volt a kezdet. Erre voltam kíváncsi.
És hova jutottatok?
Oda, hogy nem tudjuk.
Tehát az, aki rábízza magát a ti kettősötökre, és tanulja lesz olvasás révén ennek a beszélgető könyvnek, ő hova jut?
Kap lehetőségeket, hogy ugye ez 20 fölötti témát beszél körbe, ő tovább gondolhatja az egyik másik lezáratlan helyzet témát, és ott tovább gondolhatja, mi haladtunk és történt.
Te és beszélgető társad Gulisz jó tímea, meddig jutottatok, és mibe változtatok? Ahhoz képest, hogy elkezdtétek ezt a beszélgetést, és leültetek az asztalhoz, hogyan álltatok fel onnan?
Én nem gondoltam soha, hogy ördögtől való homoszexuálisnak lenni. Fantasztikus, érdekes, izgalmas élet egy homoszexuális, az biztos szentség. Örökség, nem örökség, hihetetlen pörgés az életük.
Oldottak a félelmeid?
Az én félelmeim speciális félelmek voltak, mert nekem már kora 20 évesen rá kellett jönnöm, hogy mindig nővel kellett mennem mindenhova, mert a fiúk megtaláltak. Én meg menekültem. Így aztán a fóbia nálam szépen évtizedek alatt épült fel a kerítésem. Ugye a saját kerítésemet is le kellett bontani előtt. Egyáltalán nem biztos, hogy egy homokos fiúval így tudtam volna beszélgetni. Ez kellett nekem, leszbikus nő.
És gondoltál rá, hogy folytasd egy homokos fiúval?
Nem gondoltam rá. Meg se fordult a fejembe, bár szöget ütött.
Most következne a kérdés, hogy szerinted a beszélgető társadban milyen kép alakult ki, vagy hogyan változott a rólad alkotott kép, hogy ő most hogyan láthat téged, mint heteroszexuális férfit, aki a félelmeit leküzdve leül beszélgetni, és ha van-e kedved erről, akkor mondjál néhány szót, de biztos, hogy meg kell kérdeznem témáját is, és fogjuk folytatni ezt az interjút.
Mert tudhatta, a kezdeteknél tudhatta, hogy mire számítson. Mert hogy ugye ezek tisztázni kellett az alapokat, mi onnan indultunk tiszta alapokról, hogy a kérdések tiszta helyre érkezzenek. Hogy ne legyen zavar, ne kelljen cselezni, ne kelljen félrebeszélni soha semmi miatt. Így aztán ő tudta, hogy én hetero vagyok, de hogy csont hetero, bár azt mondják, hogy mindenkiben van egy-két hegedű vonás.
De figyelj, Zoltán, nem az a kérdés, hogy ő tudja-e, hogy te hetero vagy-e, vagy nem, hanem... Nem, az a... Tehát, hogy figyelj, ebbe a helyzetben nem a szexuális irányultság szerintem a kérdés, meg ismétlem a beszélgetés tárgya, hanem az, hogy két ember leül egymással szembe, és ez a két ember azt gondolja, hogy a másik fél talán tőlem fél, a másikban vannak előítéletei, vannak előítéletek, talán velem kapcsolatban vannak előítéletek, tehát valaki, akitől nekem is félnem kell. És ez a kép, ez hogyan változott azzal, abban, akivel te beszélgettél, és akinek így vagy úgy volt félnivalója?
A félelmeim nem ebből készültek, ugye? Téma a író. Író, festő, művészember. Ő a világot elrendezte magával. Tücsül azokra, heterókra, akik kaverzióval állnak vele szemben. A félelmeink totálisan komplett világa van. Egészen a kezdetektől tudta, hogy mi a helyzet. nőnek össze is a világ. Tehát ő úgy jött egy kész komplett, 25 éves nő, de teljesen komplett világképe van. Itt én voltam az, aki futottam körbe-körbe, hogy hát, ha ez nem annyira pontos, hát ott meg tudom egy kicsit zavarni, ez talán a könyvben is látható, vagy a könyvből is kiolvasható. Mert nekem is. Tehát egy két golyó forgott egymás körül, nem sértették meg egymást, kocogtak néha, ennyi a könyv.
Ez egy könyvajánló rovat, ennek a végén mindig arra kérem a szerzőt, társszerzőt, hogy ajánlja, hozza meg a kedvét.
Én ezt valahogy nagyon szépen megfogalmaztam már az Erdélyi Riportnak néhány hete.
Itt van előttem a Tasnádi Sáhi Péter által készített beszélgetés.
Van-e remény, vagy nincs oda? És azt mondtam, hogy én nem gondolom, hogy a világot egy könyvecske megváltoztatná. Talán, ha egy gyertyát gyújtottam, akkor már elégedett vagyok.
Lehet.
Nagyon lila volt. Igen.
Lehet, hogy az embereknek pont egy könyv révén támad kedve gyertyát gyújtani, ennek a hétvégének ez különösen az aktualitása, és annak is, hogy hogyan tudjuk a személyes tartalmainkat, közlendőinket átadni, vagy mennyire tudunk erre figyelni. Számomra a nagy élmény ennek a könyvnek az az igyekezet, és az a felismerés, hogy ez bizony munka. Félelmekkel, meg szorongásokkal teli munka, de el lehet végezni.
Az a fantasztikus, illetve az a nagyon furcsa felismerés, hogy az ember nem nagyon beszélget leszbikus nőkkel. Ez a nő olyan hihetetlen szellemes. Penge. Olyan válaszokat ad néha, hogy majd leestem a székről. Ez maga olvasmány, maga az az élmény, hogy az ember egymás, hogy mindig jobb válaszokat kap a tanástalan, kényelmetlen kérdéseire. Én mindig élveztem, miután elolvastam a válaszokat, mindig jobb volt.
Az ember ritkán beszélget. Én azt látom, és azt tapasztalom, és ezért is élmény egy beszélgető könyv. Szinte mindegy is, hogy ki kivel beszélget. Csak jöjjön létre a beszélgetés, mert ez nem ám olyan, hogy megszületik magától, de itt megszületett. Úgyhogy nekem élmény volt, és ajánlom tovább másoknak is, osztozzunk benne. Köszönöm szépen, Ó Nagy Zoltán, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt. Gulisz jó tímeát hallhatják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Nagynak a felkérésére fogtam bele ebbe a könyvbe. Tehát azért túl nagyja, mert hogy ő rám írt ezzel kapcsolatban, hogy írjunk együtt egy könyvet. Mert őt érdekli ez a téma, meg egyébként tetszenek neki az írásaim, és hát egy kis gondolkozás után elfogadtam ezt a...
Na most
sokszor megkérdezte, hogy most akarom, mert tudom-e, hogy mivel jár, mondtam, hogy tudom. Sőt, én szerintem még kicsit paranoiás is voltam, meg vagyok ezzel kapcsolatban, de mégis vállaltam. Tehát én azt is elképzeltem, hogy engem emiatt börtönben fognak zárni, meg fognak mágián égetni, és mégis vállaltam.
Nem.
Nekem ez egy fontos ügy.
A könyv miatt, a kérdező miatt, vagy magáért a tényért, hogy erről nyilvánosan beszélni?
A harmadik, tehát, hogy szerettem volna, hogyha ebben a témában születik egy ilyen személyes hangvételű könyv, egy ilyen őszinte könyv, mert ugye rengeteg könyv van a homoszexualitás témájában, de vagy szociológiai szemléletű, vagy művészettörténeti, vagy egészségügyi, vagy történelmi, de egyik sem igazán személyes, legalábbis én még nem találkoztam olyannal.
Ez egy ilyen tanúságtét?
Úgy is nevezhetjük.
Miért születtek ezek a félelmek? Jó, van egy ellenkampány, meg azért érezhetők az előítéletek, meg nagyon hevesek a viták, de aki ezt felvállalja és ezzel nyíltan együtt él, azért az szerez egyfajta rutint, ha szerezhető rutin.
Igen, részben szerezhető rutin, de azért én már megértem egy mást, emiatt egy iskolából el kellett például mennem, szerencsére találtam másikat, egy sokkal jobbat. Azért az a magyar mentalitás még nem annyira fogadja be. Tehát, de volt egy ilyen felmérés, hogyha előre lehetne tudni, hogy a magzat homoszexuális lesz, akkor kitartaná meg, és kivetetné el a magzatot. És kiderült, hogy gyakorlatilag bármilyen nagyon durva, élettel összeegyeztethetetlen betegséget is jobban megtartanának, mint egy homoszexuális gyereket.
Az, hogy egy személyes vallomásra vállalkozott, az milyen kihívást jelentett? Döntötte el eleve, hogy mi az, ami belefér a nyilvánossá tett személyességbe, és mi az, amit megtart magának?
Ebben leginkább a szerzőtársam szabályozott szerintem, ha nem is annyira direkt, de a kérdéseivel, hogy mire kérdez rá, és azért volt egy olyan koncepció, hogy nem kell nagyon mindenbe belemenni, mert az végtelen hosszú könyvet idézni előtt, tehát nem tudunk annyit rászánni meg. Meg az olvasót sem lehet annyira leterhelni, hogy mindenbe belemenjünk, és nagyon, nagyon személyesség az mondjuk. Én egyébként személy szerint sokkal személyesebbre vettem volna ezt a könyvet, de azért más szempontokat is figyelembe kell venni.
Azért
az olvasó mit bír el.
Azért hogy, nem lett annyi...
Lehet, hogy így is lesokkolja, de hogyha én mindent részletesen leírok, akkor még inkább.
Hát azt nem tudjuk, hogy mit bír el az olvasó. Általában az olvasó azt bír el, amit levesz a könyves polcról, és amit végigolvas. Ez a legegyszerűbb történet szerintem, mert itt autonómiája van annak, aki kinyitja a könyvet, vagy nem nyitja ki. Ott viszont, hogy egy szerzőpáros hogy dolgozik együtt, ott már két akarat találkozik. Milyen volt, és mennyire sikerült szembenézni azokkal az előítéletekkel, amelyeket Ónagy hozott? Egy férfi, egy idősebb, jóval idősebb férfi kérdező, heteroszexuális férfi kérdező.
Például bizonyos előítéletekkel én csak az ő kérdései által szembesültem. Eddig is tudtam róluk, de nem igazán vettem komolyan. Így bennem ez egy nagy letisztulást okozott ez a közös munka, hogy akkor most mit hova tegyek magamban. Hát ami nekem természetes, az másoknak nem. És én ezzel nem mindig voltam és vagyok tisztában.
Konkrétan lehet ehhez példát hozni?
Például az idősebbekkel való ismerkedés, hogy ez mennyire tabu. Holott én az életben azt tapasztalom, hogy ezen hát megrökönyödnek, nevetnek rajta, vagy ilyesmi, de az, hogy ez ennyire egyedi, vagy úgy is mondjam, tehát meg a társadalom által támasztott elvárásoknak, hogy mennyire nem felel meg egy meleg ember. Ez is bennem most megérlelődött, hogy tényleg mennyire nem, és ez részben a Ónagyos könyvnek köszönhető.
Mennyire?
Hát eddig csak éltem az életemet úgy, ahogy igazából ezeken el sem gondolkoztam. Persze utána olvastam dolgoknak, de nem ilyen szempontból.
Mennyire tisztult le, hogy hogyan lehet és érdemes beszélni a saját nemi identitásról, a különbségekről? Mennyire van esély arra, hogy találkozzanak az elutasítók és az elfogadók, és végül is kialakuljon egy párbeszéd?
Bizonyos fokig van már ilyen párbeszéd, meg van rá esély, de én lehet, hogy kicsit pessimista vagyok az ügyben. Szerintem teljes megértés, elfogadás nem lesz itt mostanában.
De mit tehet ezért egy homoszexuális ember, aki úgy dönt, hogy vállalja és beszél róla?
Vállalja és beszél róla, ez a legfontosabb, hogy valahogy az ember kicsit példamutató legyen. Sokszor látni show műsorokban olyan, hogy úgy állítják be a melegeket, mint hogy primitív, magamutogatóak. Ami pedig ugye nem. Tehát a primitív az olyan dolog, hogy ez a társadalom minden szexuális orientációjájú rétegében előfordul. Az elfogadásért ezek a műsorok nem annyira tesznek például.
Egy könyv, aminek minden szavát átgondolják, megszerkesztik, azért ez egy másik pálya. Író és költő ilyen szempontból a szavak szintjén mennyire finomodott, vagy mennyire talált új eszközöket egy ilyen dialógus után. Tehát hogy kell, milyen szavakat kell, vagy lehet mondani, amelyeket nem szoktak az emberek, hogyha erről a vitáról van szó. Milyen hangnemet? Milyen?
Én egyébként a saját megszokott hangnememet hoztam, próbáltam lazán, érthetően beszélni.
Szükség van-e arra?
Kevés szakszóval, mert ugye azt is lehetett volna, de direkt nem úgy csináltam, mert hogy szerettük volna, hogy ezt a könyvet bárki, aki leveszi a polcról, megérti.
Egy dolog, ha megérti, és másik dolog, és ez az én nagy kérdésem, hogy mitől lehet élmény mind a két fél számára, és most a két fél alatt gondolhatunk homoszexuális és heteroszexuális emberekre, elfogadókra és elutasítókra, tehát mitől lehet izgalmas egy ilyen párbeszéd? Vagy mitől az?
Egyrészt már személyes példákat hozok, talán kicsit a kukkolási hajlamuk is ki van elégítve, mert hogy látnak olyasmi, amiben eddig nem, amiről csak ilyen mitoszokat, meg plegykákat hallottak. Azért is, mert az előítélei teiket talán egy kicsit, hát nem is biztos, hogy eloszlatja, de egy picit helyre rakja, tisztázza, hogy nem is minden úgy van, ahogy gondolják, szerintem ezért.
A tapasztalat az, hogy az emberek általában ragaszkodnak inkább az előítéleteikhez, mint sem, hogy szabadulni akarnának tőlük, de hát, ha majd ez a...
Igen, de aki akar, de aki nem is akar szabadulni, szerintem nem fog egy ilyen könyvet levenni a polcról. Csak nem szeretne róla egy negatív kritikát írni, amit eddig szerencsére nem írtak róla. Ezen csodálkoztam is, mert azt gondoltam, hogy sokkal ellenségesebbek lesznek az olvasók.
Hát sok dimenziós perspektívát nyit, idősebb és fiatalabb, férfi és nő, heteroszexuális és homoszexuális ember beszélgető könyve. Reméljük, hogy sokan lapozzák fel, és sokan teszik magukét hozzá ehhez a párbeszédhez. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm.